Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat! Mai magazinunkban köszöntöm dr. Téglás Pétert. Mi lesz a mai anyag, amiről beszélni fogsz?
Hát a mai anyag egy nagyon érdekes könyvnek az ismertetése, Veszprémi László Bernát Gyilkos irodák című frissen megjelent könyvéről szeretnék beszélni, és amit rögtön szeretnék elmondani, hogy a könyv olyan témát dolgoz föl, amellyel kapcsolatban Kiskunhalas is érintett. A forrás munkák között kiskunhalasi szerző, nevezetesen Végső István is szerepel, és éppen az ő szervezésében a szerző január 24-én este 17 órakor a Kiskunhalasi Könyvtárban várhatóan bemutatja a kötetét, tehát Budapest után itt is bemutatja a kötetét, és hát biztatom a hallgatókat arra, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg. A gyilkos irodáknak egész pontosan az a címe, hogy gyilkos irodák, a magyar közigazgatás, a német megszállás és a holokauszt. Ez lényegében egy tanulmánykötet, tehát egyetlen tanulmányból áll, és egy olyan érdekes témával foglalkozik, amely a magyar közéletet, a történelemben gondolkodó embert már nagyon régóta foglalkoztatja, azonban olyan könyv, vagy olyan összeállítás, amely ennek a problémának a mélyére hatolna, még ez idő szerint nem jelent meg.
Vagyis miről van szó?
Arról van szó, hogy 1944 késő tavaszán a lomhaságáról és inkompetenciáról híres magyar bürokrácia mintegy fél száz nap alatt közel 500 000 magyar állampolgárt szakított ki az otthonából és a közösségéből, megfosztotta jogaitól, vagyonától, majd deportálta a mai Lengyelország területére, ugye Auschwitzba többnyire, és ott a náci gázkamrákban ezek az emberek elpusztultak.
Akkor már is tudjuk kötni ezt a riasztó címet, hogy gyilkos irodák egy nagyon-nagyon szomorú eseményhez. Nagyon érdekes, amit mondtál, a lomhaságáról híres, és a hozzá nem értéséről híres közigazgatási irodák fél év alatt döbbenetes gyorsasággal és hatékonysággal ezt megtették. Itt azért egy hatalmas ellentmondás van.
Igen, ez valóban egy óriási ellentmondás, az az ellentmondás, amelyet a szerző megpróbál tisztázni, és nagyon bízom abban, hogy az olvasók, akik hallgatnak rám és elolvassák ezt a könyvet, megértik, hogy mi lehetett az ok, mi lehetett az a módszer, amelyben nem vitásan ez a féle tényleg lomha közigazgatás képes volt arra, hogy egy ilyen, ha nem ilyen szörnyűséges embertelenségről van szó, akkor azt mondanánk, hogy egy ilyen imponáló szervezési munkát elvégzett. Na most természetesen a válasz az egyetlen mondatban nem megfogalmazható. Rendkívül színvonalas munkáról van szó, azzal együtt, hogy nagy valószínűséggel természetesen itt is vannak tévedések, és a megállapításokkal kapcsolatban természetesen további viták is lehetségesek, vagy további tanulmányok is születhetnek ebben a tárgyban, akár úgy, hogy ez a könyv váltja ki a vita folyamnak a kezdetét.
Innen fogjuk folytatni a könyvismertetőt. Gyilkos irodák, cím alapján gondolhatnánk Agatha Christie regénynek, de nem az. Egy dokumentum regény, melyben Végső István is dolgozik, van benne munkája. Dr. Téglás Péterrel beszélgetünk tovább.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Dr. Téglás Péter Gyilkos irodák címmel egy dokumentum regényt hozott mára nekünk. Itt a gyilkos irodák alatt a deportálások idejét, 44-ről beszélünk, a magyar közigazgatás hirtelen felgyorsulásáról és hirtelen nagyon-nagyon jól szervezettségéről. Nagy szomorúság, hogy egy ilyen borzalmas cselekménysorozat kapcsán. Itt arról beszélgettünk veled a szünetben, hogy ez más országokban is jellemző volt-e, hogy ennyire felgyorsult és ennyire kiélesedett sajnálatos módon ennek a felderítése, hogy hol vannak zsidó családok, és minél nagyobb hatékonysággal őket ugye fogolytáborokba szállítsák.
Természetesen a brutalitásra és a hatékonyságra más országok történetében is volt példa, egyébként maga a könyv Hollandiát hozza a legékesebb példának. Az azonban, ami Magyarországon történt, egy vonatkozásban teljesen egyedi. 1944. március 19-éig a magyar zsidóságot, a magyar zsidó populációt lényegében nagyon komoly bántalom. Tehát olyan, mint mondjuk például Lengyelországban, vagy Ausztriában, vagy Németországban, vagy a nyugat-európai államokban, olyanféle bántalom egyszerűen nem érte. Többé-kevésbé bántatlanul élték át ezt a szörnyű időszakot. Na most hát természetesen munkaszolgálatra elhurcolták őket, természetesen 1941-ben újvidéki vérengzés volt, azt megelőzően ugye kiutasították az országból, Kamenec-Podolszkba, ugye az ukrajnai területre kiutasították az állampolgársággal állítólag nem rendelkező zsidókat, akiket utána azonnal lemészároltak, de alapvetően a magyar zsidóságnak a túlnyomó, az elsöprő többsége biztonságban élt az országon belül 1944. március 19-éig, ugye ez az a dátum, amikor Németország megszállta Magyarországot, egy alapvető váltás következik be, amelyet egyébként a kortársak is egyfajta rendszerváltásnak fogtak föl. Emlékezzünk arra, hogy tulajdonképpen még a miniszterelnök, több mint 300 személyt, 300 közéleti személyt, közöttük a miniszterelnököt, Kálait is elfogták a németek, és ebben az időszakban a magyar közigazgatás irányításában egy komoly váltás, leváltások, új emberek odahelyezése történt, és a korábbiakkal ellentétben a magyar közigazgatás kollaboráns módon közreműködött a zsidók deportációjában 1944. május elejétől, és valóban egyfajta borzasztó és tragikus világcsúcsot állított föl, mert ez a nagyon rövid időszak alatt a vidéki magyar zsidóságot csak nem teljes létszámban sikerült deportálni, és aztán később ugye Auschwitzban megölni.
Ez a hihetetlen gyors váltás oka lehetett annak a 300 embernek a lecserélése? Tehát honnan szedtek 300 hasonló jó közigazgatásban jártas embert? Már csak ez is szöget üt az ember fejében.
Na most nem 300 embert cseréltek le, hanem 300 közéleti szemét tartóztattak le a németek, ugye, és ennek a 300 embernek ezek azért meghatározó politikusok voltak. Tehát mondjuk például gondoljunk Bethlenre, akit ugyan nem tudtak elfogni, de bujkálni kényszerült. Tehát ugye a magyar közéletnek azok a szereplői, akik mérséklő hatást tudtak volna gyakorolni a magyar közigazgatás közreműködésében, azok vagy le voltak tartóztatva, vagy bujkáltak, vagy cselekvési szabadságuktól megfosztották őket, vagy olyan felemás módon álltak hozzá a problémához, mint ahogy Horthy állt hozzá, aki hát ugye a várba visszahúzódva, többé-kevésbé duzzogva, vagy segítette, vagy akadályozta ezeket a folyamatokat. A közigazgatás csúcsán bekövetkezett váltások, és elsősorban a belügyminisztériumban bekövetkezett váltások, ahol hát ugye két szemét föltétlen meg kell, Bakit és Endre Lászlót föltétlen meg kell említeni, akik rendkívül szélsőséges módon irányították ezt a folyamatot, és Eichmann legjobb magyar segítői voltak. Valóban átállították az egész magyar közigazgatást ennek a feladatnak a végrehajtására, és annyira átállították a közigazgatást, hogy jószerével a normális működés is lehetetlenné vált, mert ebben az időszakban semmi mással, mint a deportációkkal, illetőleg az azt megelőzően a gettóknak a létrehozásával kellett, hogy foglalkozzanak, és külön kiemelte, a szerző külön kiemelte, hogy a közigazgatás dolgozói és arrendszerei közül rendkívül dicsitelen szerepet játszott a csendőrség, aki hát ugye biztosította a karhatalmat, és hát sajnálatos módon aztán a különböző vallatásokban és kincskeresésben is brutális módon részt vett. A rendőrségnek is megvolt a maga szerepe, és hát azért ők sem vonhatták ki magukat ebből a dicsitelen szerepből, de valamilyen módon az ő szerepük egy kicsit enyhébb volt, vagy legalábbis a visszaemlékezők emlékezetében valami módon enyhébben és emberségesebben maradt meg.
Gyilkos irodák címmel dokumentum kötetet ismertet dr. Téglás Péter, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk dr. Téglás Péter rovatában mai könyv ismertetőnket. A könyv Veszprém László Bernát Gyilkos irodák, a címe a magyar közigazgatás, a német megszállás és a holokauszt. a bürokrácia szomorúságos felgyorsulása, bár ebben a kérdésben lettek volna olyan lassak, mint némely mai bürokratikus ügyintézési folyamat, de sajnos nem így volt. Itt tartottunk a történetben, hogy rendkívüli gyorsasága 44 márciusától kezdve, ugye a megszállástól kezdve történt ez a nagy-nagy felgyorsulás és a deportálások felgyorsítása. Beszéltél a rendőrség, talán egy kicsit lájtosabb szerepéről, a csendőrség nagyon brutális szerepéről, és hát itt tartunk ebben a szomorú történetben.
Valóban itt tartunk ebben a nagyon szomorú fejezetben. Maga a könyv számos nagyon-nagyon érdekes fejezetet tartalmaz. Hát egyrészt ugye filozófiai síkon is megközelíti, hogy vajon azok a közszolgák, akik ezeket az embertelen parancsokat végrehajtják, azok a tevékenységük során éreznek-e valamiféle gyűlöletet. Tehát az embertelen parancsok végrehajtásában szerepet játszott-e mondjuk például az antiszemitizmus. És teljes egyértelműen mutatja, Hannah Arendt nyomán mutatja ki filozófiai síkon, hogy ilyen szerep, ilyen meggondolás bizonyára volt, de nem volt meghatározó. Itt az igazodási kényszer, a parancs teljesítésének kényszere és a megfelelési kényszer az, amely alapvetően közre játszott. Természetesen foglalkozik azzal, ami hát ugye a fülszövegben is olvasható, hogy a magyar közigazgatás lomha, illetőleg inkompetens, és más helyen még arról is szó van, hogy familiáris viszonyokra van túlságosan figyelemmel, illetőleg még korrupt is tetejébe.
Mit értünk a familiárius alatt?
Az, hogy a rokoni személyi összefüggéseknek milyen rendkívül komoly szerepe van a magyar közigazgatásban. Na most ez a könyv...
Sógorkoma jó barát?
Sógorkoma jó barát természetesen, és ugye kifejezetten nem említi mondjuk Móricznak a Rokonok című munkáját, ami hát ilyen tekintetben talán a legirányadóbb irodalom, ugye a Sógorkoma jó barát szerepére a magyar közigazgatásban, de fölhoz egy példát, egy Olá György nevezetű egy egyébként meglehetősen jobboldali falukutató példájából, amikor ugye a minisztériumban megjelenik egy uraság a maga kigombolt prémkabátjával, a fején egy olyan sapkán, amely mellé különböző madártollak vannak tűzve. Az emberek ülnek sorba és várják, hogy megérkezzen az államtitkár, de hát türelmesen várnak, mert az államtitkár nem fogadja őket. Amikor ez az ember azonban belép, a titkár abban a pillanatban fölpattan, bokáját összecsapja, természetesen azonnal visszategezi, Rudi bátyámnak szólítja például. És érdekes, hogy az államtitkár perceken belül megjelenik, és ezt az embert fogadja. Ugye ennek aztán az a következménye, hogy a magyar közigazgatás az lefelé rozsdás, felfelé pedig olajozott. Ugye azért ezt a mentalitást meglehetősen jól szemlélteti. Tipizálja is egyébként a magyar közigazgatást. Tehát angol száz szerzők munkái alapján a magyar közigazgatást a dunai mediterrán típusú közigazgatás típusába sorolja, ahol ez a féle nehézkesség, a személyi kapcsolatoknak a jelentősége, illetőleg a korrupció fokozottabban van jelen. Na most hát ugye mindenki megvigasztalására mondanám, hogy bizonyára ezek a jelenségek ma már a magyar közigazgatásban nincsenek jelen. Lényeg az, hogy maga a könyv, tehát filozófiai oldalról és nagyon konkrét példákon keresztül mutatja be ezt a féle közigazgatási működést, és ezek a példák, ezek nagyon szemléletesek. Szeretném kiemelni a könyvnek az egyik számomra talán a legérdekesebb fejezetét, hogy mi történt az összeomlást követően, amikor ugye a magyar állam a vállalt nemzetközi kötelezettségeinek megfelelően felelősségre vonta ezeket az embereket, tehát beindultak a népbírósági perek. Rendkívül bőséges példák szerepelnek a könyvnek ebben a fejezetében, a főispánok, amelyel egyébként előbb említett kiskolasi szerzőnk Végső István is egy külön tanulmányba foglalkozott, és nagyon érdekes, hogy mikkel és mivel védekeztek a népbíróság előtt ezek a főbűnösök. Hát bizonyára közismert, hogy a főbűnösök javarészét a népbíróságok halálra ítélték, és ki is végezték. Ennek sorában három magyar miniszterelnököt, ugye Bártosit, Sztójait végezték ki, és hát hogyha ugye Szálasit miniszterelnöknek tekinthetjük, akkor hát ugye ő is a kivégzettek közé tartozik, de számos főispánt is kivégeztek, illetőleg nagyon súlyos börtönbüntetésre ítéltek. Most rendkívül érdekes ugye maga a népbírósági ítélkezési gyakorlat. Az a féle heterogén hozzáállás, és ez valóban rendkívül érdekes, hogy ugyanazért a cselekményért mondjuk az ország egyik pontján a népbíróság 1 év börtönt adott, az ország másik pontján pedig 10 év fegyházat. Na most ugye azért a népbíróság működéséhez hozzátartozik, hogy ebben erősen jelen volt a laikus elem, tehát ugye a politikai pártok delegálták a bírákat, és hát kifejezetten politikai célok vezérelték az ítélkezésnél a bírákat, nevezetesen, hogy a Horthy rendszer egészét helyezik a vádlottakkal együtt oda a vádlottak padjára, mert hisz az egész rendszer bűnös, és az egész rendszer logikájából következett, hogy ilyen szörnyűség történhetett Magyarországon, hogy 500 000 embert néhány hét alatt deportáltak, illetőleg megsemmisítettek. Természetesen ez a megközelítés nagyon hamis, mert szó sincs arról, hogy a Horthy rendszer logikájából ilyen egyenesen következett volna. A holokauszt erre egyébként a könyv is rámutat, azonban az a féle ellentmondásos magatartása, amelyet ugye korábban a politikusok tanúsítottak, segítette azt a féle közszellemnek a kialakulását, amely több mint 500 000 honfitársunk pusztulásához vezetett.
Le vagyok taglózva, azt gondolom, ez egy olyan rendkívül szomorú történet, amely lehetne jó is, hiszen egy iroda jó működése akár hozhatna jót is, de itt néhány hét alatt 500 000 zsidó ember halála vagy deportálása az eredmény. Mindenképpen tanulságra ad okot, az emberi felelősség, a rendszerek felelőssége egyaránt központi témája lehet. Olvassuk el ezt a regényt, és mindenképpen okuljunk, akár a jelenre, akár a jövőre nézve. Ne felejtsük el a címet és írót, Veszprémi László Bernát, Gyilkos irodák, közrejátszik Végső István kiskunhalasi történész is. Köszönjük szépen dr. Téglás Péternek az ismertetőt.
Köszönöm szépen.